Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Vendégem lesz Morvai Petra, pszichológus a Családsegítő Szolgálattól, akivel a harag, a düh, az agresszióról fogunk beszélgetni, hogyan jelenik meg ez, milyen pozitív, illetve milyen negatív hatásai vannak az életünkre nézve. Maradjanak tehát velünk, hamarosan jövünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Témánk harag, agresszió, düh. Annak kezelése, pozitív és negatív hatásai az életünkre. Beszélgető partnerem Morvai Petra, pszichológus, a Családsegítő Szolgálattól. Szervusz!
Szervusz, Ágnes, és köszöntöm a hallgatókat is.
Azt gondolom, hogy már a cím sokakban meglepetést okozott, hiszen említettük, hogy a haragnak van pozitív vonása is. Mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy milyen vonatkozásban lehet a harag pozitív.
Kezdjük azzal, hogy ugye a harag az alapvetően a lényünk, az életünk része. Több kutató több számú alapérzelmet állapított meg, ezek között van a szeretet, az öröm, a félelem, a szomorúság és a harag is. Tehát, hogy alapvetően a részünk, alapvetően az állatvilágból hozott érzelem, és nagyon fontos funkciója van a haragnak. Azért alakult ki, ugye, hogy megvédjük magunkat, hogy megvédjük magunkat, a szeretteinket, a javainkat. Ez egy erős fölindulás, egy erős, nagyon erős érzelem. Jó esetben rövid ideig tart, és arra való, hogy összegyűjtse az energiáinkat, a tartalékenergiáinkat, a szervezetnek az összes lehetőségeit arra, hogy megvédje a veszélytől a szervezetet, illetve a személyt.
Tulajdonképpen akkor hasonlít egy kicsit a stresszhez. A stressz is hosszú távon káros, rövid távon viszont hasznos, mert extra energiához juttat bennünket, ha jól értem.
Ebből a szempontból igen.
Hogyan bánjanak a szülők evel a haraggal?
Kontrolláltan. Kell, hogy ott legyen a harag, hogyha a gyerek valami rosszat tesz. Azt fontos, hogy érezze a gyermek, hogy ettől most a szülők haragszanak rá. Ugye a harag alapvetően egy romboló érzelem, egy eltávolító érzelem, egy kapcsolatokat megszakító érzelem, de nagyon oda kell figyelni, hogy főleg a szülő a gyereke felé mennyire érzi ezt a haragot, és mennyire mutatja ki. Érdemes inkább szóban kifejezni, nem túl nagy indulattal, ugye attól függ, mekkora bajt akar csinálni a gyerek, ha éppen kővel akar bedobni egy ablakot, akkor bizony erős haraggal lehet odaszólni, hogy ezt így ne csinálja, de hogyha kisebb bajt csinált, esetleg már lezárult ez a baj, akkor érdemes inkább elmagyarázni, hogy miért rossz az, amit ő tesz.
Értem, tehát akkor a szülő is érezhet adott esetben haragot, hogyha valamilyen problémás cselekvésre készül gyermeke. Ha a gyermekben jelenik meg harag, avval hogyan bánjon a szülő? Hiszen mondtad, hogy pozitív szerepe is van a haragnak az életünkben.
Fontos, hogy a gyermeknek meg legyen engedve, hogy megélje a haragját. Tehát, hogy mivel még kicsi, még nem tudja kontrollálni, de alapvetően benne van, természetszerűleg benne van. Ugye főleg akkor, hogyha valamit nem kaphat meg a gyermek, akkor haragszik. Ha valamit szeretne, vagy valamit ő elképzelt, hogy szeretné megcsinálni, és ezt nem engedik neki, akkor mérges lesz, ez teljesen természetes, ezt meg is kell engedni, hogy mérges legyen. Érdemes, hogyha a szülő vissza is tükrözze neki, hogy látom, hogy most haragszol emiatt, nekem se esik jól, hogy te ezt nem kaphatod meg, de nem lehet, van, amit nem lehet, ezt meg kell tanulni a gyermeknek, el kell fogadnia.
Tehát akkor érezze, hogy nem tilos haragudnia, csak megfelelő módon van kezelve ez az érzelem.
Igen, és hogyha nagyon erős a haragja a gyermeknek, mert tényleg esetleg korábban olyan sérülések érték, vagy olyan nagy problémája van, ami miatt erős a harag, tényleg ilyen düruhamok, hisztirohamok, akkor fontos, hogy a szülő, a nevelő megtanítsa a gyermeket jó irányba terelni ezt a haragot sporttal, vagy akár egy nagyobb párna ütögetésével, tehát hogy ne okozzon kárt, de mégis kiélje ezt a haragot.
Esetleg beszélhet is erről, hogy most ez az érzés benned jelen van, tehát egy kicsit beszélgethet is erről a haragról, hogy tudja kezelni a gyermek?
Nagyon jó, hogyha tudnak beszélgetni erről.
Értem. Beszélgettünk így adás előtt arról, hogy például tipikus dolog, hogy lányoknak nem engedik megélni a szülők a haragot, mert nem illik egy lánynak haragudni.
Egy lány legyen jó kislány, legyen csöndes, legyen szófogadó. Egy lányban is ugyanúgy ott lehet a harag, és fontos az, hogy engedje a szülő megélni a haragot, engedje, megmutassa a lánynak is azt, hogy védje meg magát, hogy igen, benne is ott van, legyen ott.
Tehát, hogy tulajdonképpen joga van haragudni, mert valószínűleg valami miatt haragszik, hogy legyen esélye átélni, illetve később, ha megnyugszik, esetleg kívülről is látni ezt az egészet? Tehát, hogy tulajdonképpen fontos, hogy megélje, hogy abban a szituációban ő miért haragszik?
Igen, utána át lehet beszélni ezt, hogy mi történt, ő miért lett mérges, az ő haragja hogyan nyilvánult meg, ezeket át lehet beszélni.
Meg hogy gondolom, hogy miért született ez a harag, hiszen hogyha ezt átbeszélik, vagy végig tudja gondolni, miután lezajlott, akkor segítheti az önismeretét.
Igen.
Értem. Hallgatóink, maradjanak velünk, hiszen a haragnak nem csak pozitív vonásai vannak, amiről most eddig beszélgettünk, ugyanakkor nagyon fontos, összegezve mindazt, amit hallottunk Petrától, hogy ezt az érzést nem szabad elnyomnunk, csak kezelni kell. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Beszélgető partnerem továbbra is Morvai Petra pszichológus. Eddig arról beszélgettünk, hogy a haragnak van pozitív oldala, hiszen fontos, hogy ne szorítsuk el, folytsuk el magunkban teljesen, hiszen valami miatt történik, és annak a végiggondolása hasznos lehet az önismeretünk szempontjából, az elfolytása pedig mindenképpen káros, ha 100%-ig elfolytjuk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon mérgezővé tud ez válni. Hogyan válik a harag mérgezővé?
Mérgezővé akkor válhat, hogyha hosszú ideig tart, és főleg akkor tud, hogyha elnyomják valamilyen szinten ezt a haragot, és nem gondolják át az okát az emberek. Viszont elő-előtől, mert nem tudjuk rendesen elnyomni az érzéseinket, ekkor egy folytonos zsörtölődés, egy folytonos mérgelődés alakulhat ki a személyiségben. Ez mind a családtagoknak nagyon kellemetlen, mind a zsörtölődő személynek a szervezetében is nagy károkat tud okozni, szív- és érrendszeri megbetegedéseket tud okozni, hogyha ez a zsörtölődés nem tud átváltani egy békésebb szemléletmódba például. A másik, ami esetleg romboló lehet, illetve mérgező így a harag szempontjából, ez a lobbanékonyság, hogy valaki mindig föllobban, akármilyen kis dologért, kiabál, csapkod. Ez a családtagoknak egyfajta folytonos vészreakciót okoz, folyton figyelembe kell venni azt, hogy nehogy az a lobbanékony személy föllobbanjon, nehogy valami baja legyen, vagy baj csináljon. Ez szintén nem a megbékélést okozza, hanem inkább ezt a folytonos stressz állapotot, amiről az előbb beszéltünk.
Tehát egy állandó rettegésbe tartja, mint egy a környezetét. Igen. Egy ilyen lobbanékony, heves ember.
Tudja. Hogyha tényleg ilyen félelmetesen csinálja ezt, akkor tudnak tőle félni a környezet. Igen.
A harag, mint érzés, ugye kísérletekkel bebizonyították, hogy a haragnak a folyamatos átélése azért mérgezi a szervezetünket. Hogy működik egy harag? Mi történik ekkor a szervezetben?
Ugye először is történik egy külső inger, ami veszélyeztet minket, illetve mi veszélyesnek éljük, meg nem is biztos, hogy veszélyes. Ekkor ugye az adrenalin, illetve a noradrenalin, a kortizol az, amik így elárasztják a szervezetet, ezek a hormonok, ez okozza ezt a stressz reakciót, ezt a harcolj vagy menekülj reakciót. Megnövekedik a vérnyomás, kitágulnak a pupillák, megfeszülnek az izmok, esetleg ökölbe szorul a kéz. Ezek azok, amik megmerevedik a szőr, ugye egy nagyobbaknak tűnjünk, ez már itt az emberiségnél nem olyan fontos, de állatvilágban fontos az, hogy nagyobbaknak tűnjenek a mérges állatok. Ez ugye ami a szervezetben történik. Viselkedésben megjelenhet, tehát ez a feszültség, kiabálás, csúnya beszéd, törés, zúzás, és végső esetben a másiknak a megütése, a másik pusztítása iránti vágy, ez már egy nagyon erős harag, ez már ugye a gyűlölet, amikor ennyire haragszik valaki.
Mi történik ilyenkor az energiákkal? Tehát nyilván, ha valaki teljesen szabad folyást enged, és igazából nem dolgozza fel a haragját, hanem folyamatosan átéli ezt az érzést, és mondjuk agresszív módon viselkedik a környezetével vagy önmagával, az a lelkének az energiáival mit tesz, hogy működik? Ugye beszéltünk itt a testről, hogy milyen reakció indul be. De a lelkünknek az energiáit milyen irányba tereli, hogyha ha nem dolgozzuk fel, hanem csak szabad folyást engedünk ennek a méregnek, dűnek?
Alapvetően ugye a harag egy beszűkült állapot. Csak arra fókuszál, amit veszélyesnek tartunk. És csak arra irányítja a lélek energiáit is. Ezért fontos, hogyha tényleg hosszabb ideig tart ez a harag, kicsit hátrébb tudjunk lépni, először értelmileg, talán úgy könnyebb a gondolatokkal kicsit eltávolodni, és úgy megvizsgálni azt a helyzetet, ami miatt haragszunk.
Tehát tulajdonképpen akkor az történik, hogy a lélek az energiáit nem esetleg a megoldásba, nem a fejlődésbe fogja ülni, hanem gyakorlatilag beszűkül ebbe az állapotba, hogy akkor dühöngünk, és akkor ennyi.
És ennyi.
Ha összegezve szeretnénk nézni, akkor a harag érzése tehát fontos, hogy megéljük, ne folytsuk el, de hogyan bánjunk a haraggal? Hogy érdemes ezt jól és hatékonyan megélni?
A legfontosabb, hogy tudatosítsuk önmagunkban, hogy most haragszunk. Ezek után lépjünk hátrébb, gondoljuk át akár magunkban, hogy miért haragszunk, az okát, találjuk meg a legfontosabb, a legfőbb okot. Ezek után pedig vannak megint csak módszerek. Például átbeszéljük egy olyan emberrel, akiben megbízunk, hogy mi történt velünk, miért haragszunk, mit érzünk, hogy ő meghallgassa ezt. Már az, hogy esetleg velünk van egy kicsit ebben a harangban, már ez meg tud minket nyugtatni. Ha nincs ilyen éppen a környezetünkben, akkor foghatunk egy papírt, egy tollat, és írhatunk a haragunkról, hogy mi az, ami feldőhített minket, mit élünk meg, mit tennénk legszívesebben. Ez is egy jó feszültséglevezető mód. Tudom még javasolni a sportot, a mozgást, elmegyünk futni, biciklizni, szétverünk egy bogzsákot akár, tehát hogy ilyen módon levezetni a feszültséget. Aztán lehet zenét hallgatni, ebbe beletenni ugye ez egy feszültség, ez a harag. Ebbe a zenébe, a táncba, esetleg rajzba, nagyon jó a rajz, a firka, amivel még le lehet ezt vezetni, ezt a haragot. És ezek után, miután levezettük ezt a nagy indulatot, utána a minket bántó személlyel meg kell beszélni, hogy mi is történt, hogy nekünk ez miért fájt, nekünk ez miért rossz, mit éltünk meg, és hogy mit szeretnénk, hogy ő aztán hogyan viselkedjen.
Vagy esetleg hogyan kellene változtatni a közös együtt az életünkön, hiszen nem biztos, hogy csak a partnerünknek, ugye sokszor nekünk is érdemes változni. Ez a harag, ahogy érzékelem, ez egy jelzés belülről, hogy valami gond van. Tehát tulajdonképpen akkor használjuk jól a haragot, hogyha végig gondoljuk, hogy mi miatt haragszunk, ahogy elmondtad, és felhasználjuk a lelki fejlődésünkbe, vagy az életünk rendbetételében talán.
Például, hogyha van egy nagyon rossz párkapcsolat, ahol folyton megsértenek minket, ahol folyton haragot élünk meg, akkor itt adhat erőt ez a harag ahhoz, hogy változtassunk, hogy kimerjünk lépni ebből a kapcsolatból. Vagy például, hogyha már van egy felnövekvő fiatalember, és még úgy érzi, hogy otthon nagyon gyermeksorban van, akkor ez adhat esetleg erőt ahhoz ez az érzés, hogy kilépjen, saját lábára álljon, önállóbb életet éljen.
Értem, tehát tulajdonképpen ezek azok a jelzések, hogyha higgadtan végig gondoljuk, hogy akkor ezek jelzések a lelkünkből. Egy szituáció nem jó, meg kell oldjuk.
Pontosan.
Köszönöm szépen. Ezt a témát fogjuk folytatni. Hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanod a mai adásában. Düh, harag, annak megélése, agresszió. Ezekről a témákról beszélgetünk Morvai Petra pszichológussal, aki a Családsegítő Szolgálatnál dolgozik. Eddig arról beszélgettünk főként, hogy igenis a harag pozitív is tud lenni, amennyiben jelzés arra, hogy valami nem jó működik az életünkben, s ha megnyugodtunk, érdemes ezeket a változásokat esetleg végrehajtani az életünkben. Nagyon sokszor azonban a düh és a harag és az agresszió, és főként ezt az oldalát látjuk vagy éljük, talán legtöbbször nagyon negatív is tud lenni. Munkád során bizonyára találkozol olyan gyerekekkel, szülőkkel, családokkal, akiknél ennek a negatív oldala érvényesül. Beszéljünk egy kicsit erről is.
Sajnos nagyon gyakori, hogy akár, hogyha felnőttek jönnek hozzám, akár gyermekek, akik olyan családokban nőttek föl, amire azt mondjuk, hogy erőszakos család, vagy agresszív család. Itt nagyon súlyos sérüléseket is tudnak elszenvedni gyerekek, hogyha folyton azt kapják, hogy ők rosszak, folyton mérgesek rájuk, folyton lekiabálják őket, esetleg megismerik őket, akkor az önértékelésük fog nagyon csorbát szenvedni, nagyon azt fogják gondolni magukról valóban, hogy ők rosszak, elhiszik ezt, kicsinek, gyengének érzik majd magukat, azok az emberek, akik ilyen családból származnak. Felnőtteknél is, hogyha elmesélik, hogy gyermekkorukban milyen bántások érték őket, ezek ugye hosszan is meg tudnak maradni a szülőktől, nevelőktől kapott agressziók, hát ezeket fel kell dolgozni, meg át kell beszélni.
Ezek nehéz dolgok. Tehát a harag amellett, hogy pozitív és jelzés, nagyon gyakran ugye az ellenkezőjét okozza. Milyen tünetei lehetnek annak a gyereknek vagy gyermeknek, aki folyamatosan egy ilyen agressziót, vagy akár szóbeli szidást, bántást él át konkrétan? Hogyan találkozol te ezzel?
Konkrétan két irányba mehetnek a tünetek, mehet kifelé és mehet befelé. Befelé egyfajta szorongás, egy önértékelési probléma, esetleg magát bántja valamilyen módon.
Ugye, olyan, milyen elhiszi, hogy ő rossz, hogyan akár ő maga ellen fordul.
Pontosan gyakoriak az önsértések, akár balesetezés, akár tényleg direkt.
Ez a vagdalásnak mondják, tehát a csuklójukat nagyon sok kamasz megvagdossa. Nem akar öngyilkos lenni, csak egyszerűen ezt a belső feszültséget, hogy nem vagyok jó, evel éli át, ugye?
Így bünteti meg magát azért, mert nem jó.
Értem. A másik irány?
A másik irány a kifelé fordított agresszió. Ha valaki agressziót kap, akkor ezt tovább is adja, így tud kiegyenlítődni a lélek. Ez nagyon fontos egyébként, hogy ezt tudatosítsuk, hogyha mi tényleg kiabálunk valakivel, agresszívak vagyunk vele, akkor az a másikban is növeli az agressziót, hiszen ő akkor elkezd védekezni, elkezd visszatámadni. És ez a gyermek, aki ezt kapja otthon, az bizony a társain, illetve a tárgyakon rongálással is levezetheti ezt a feszültséget gyakori verekedések, gyakori kiabálások, gúnyolódások formájában.
Tehát, hogyha én pedagógusként is azért időnként találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy majdnem biztos az ember ilyenkor, hogyha valaki ennyire agresszív a társaival, akkor valószínűleg hasonlót élhetett át otthon.
Pontosan, esélyes, igen.
Mennyire jellemző az véleményed szerint, hogy a szülők akár a haragjukat nem ott élik át, és nem azon a területen, ahol keletkezik, hanem sokszor esetleg a gyerekeken vezetik le otthon a feszkót?
Sajnos megtörténhet, hogy a szülő a külvilágban megél egyfajta bántást, agressziót, és mondjuk a főnökének nem mer visszabeszélni, nem meri megmondani a véleményét, viszont a dű, a harag az benne marad, és a gyengébb ellenállás felé adja ki ezt a haragot, és ez esetleg lehet a gyermek is. Hogyha egy családban ez a minta, hogy a gyermek tényleg ilyen sokszor éli meg azt, hogy haragszanak rá akár ok nélkül is, vagy nagyon pici okot ad rá, és nagy haragot kap, akkor a gyermekben kialakul egyfajta folytonos védekező állapot, egy folytonos, úgymond életveszélyes, tehát hogy azt éli meg, hogy ő életveszélyben van. Ilyen esetekben fontos, hogy az értelmi képességek is csökkennek, illetve nem csökkennek, hanem elnyomásba kerülnek, hiszen hogyha a gyermeknek arra kell folyton figyelnie, hogy hogyan maradjak életben, hogyan ne kapjak büntetést, akkor nem fog tudni odafigyelni a tanulásra, nem fog tudni odafigyelni örömteli dolgokra, a társaira.
Itt ezt a életveszélyt ugye nem kell konkrétan mindig életveszélyként, de nem egy konkrét testi fenyegetettségről van szó, hanem általában, hogy mindig bántanak otthon, mindig fenyegetve érzem magam.
Igen, és mindig vigyáznom kell magamra, hogy ne kapjak bántást.
Értem, hogy ne szidjanak össze újból és újból. Tehát végső soron nagyon fontos, hogy hol éljük ki a haragunkat, hogy tudjuk, hogy mitől keletkezett. Hogy lehet ezt tudatosítani?
Úgy, hogy odafigyelünk magunkra. Ha már érezzük, hogy tényleg ezek a haragjelek, a szaporább szívverés, az izomfeszültség, a szaporább légzés megjelenik, akkor ott tudhatjuk, hogy haragszunk. Ha már erre fölhívjuk a saját figyelmünket, akkor ott abban a helyzetben akár tudunk jobban reagálni, mint egyébként. Például a főnökünkkel szemben, hogyha ő megsértett minket, vagy igazságtalanul bánik velünk, és megállapítjuk, hogy ez most igazságtalan volt, emiatt dühös vagyok. Ez már hoz egyfajta nyugalmat a szervezetben, és hogyha mi nyugodtan meg tudjuk mondani, hogy ezzel nem értek egyet, vagy másképp gondolom, vagy egyeztessük a véleményünket, akkor ez a harag szépen tud csillapodni, és egy pozitív formát ölteni.
Vagy ha nem tudjuk megbeszélni, mert esetleg nem merjük, hiszen nagyon sokan nem merik ennek ellenére, legalább tudatosítsuk, hogy hol keletkezett és mitől keletkezett ez a harag. Ne vezessük le más helyen.
Ha tudatosítjuk, akkor később otthon a családtagjainkkal már nem fogjuk őket azzal büntetni, amivel mást büntetnénk igazából. Gyakori, hogyha egy szülő nagyon gyakran agresszív a gyermekével, nagyon sokszor dühös rá, és ennek a haragnak nincsen oka, vagy nem találja okát, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy esetleg a gyermekkorunkból visszajövő haragot vetítjük rá a gyermekünkre. Tehát, hogyha minket a szüleink bántottak, esetleg bántalmazó családból jöttünk, és ezt nem gondoltuk át, nem dolgoztuk föl, nem mertünk haragudni ezek miatt, a bántások miatt, akkor könnyebben haragszunk a gyermekünkre teljesen tudattalanul, és teljesen
indokolatlanul,
igen.
Értem. A feldolgozási módszerekről fogunk beszélgetni utolsó szakaszunkban. Hallgatóink, maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Harag, düh, agresszió, annak pozitív szerepe az életünkben, negatív megjelenési formái. Most pedig Petrával, Morvai Petra pszichológussal a megoldásokról fogunk beszélgetni. Hogyan lehet a rossz helyen megjelenő dühöt, haragot helyére tenni, vagy hogy lehet egyáltalán jól bánni ezzel?
Ugye beszéltünk már a tudatosodásról, a sok gondolkodásról, hogy honnan is eredhet ez a harag. Hogyha rájövünk arra, hogy miért haragszunk valójában, és emiatt merünk is haragudni, az első lépés arra, hogy aztán később meg tudjunk bocsájtani, illetve meg tudjuk oldani ezeket a helyzeteket. Vannak esetek, amikor a harag ugye az eltávolodás segíti elő. És ezzel az eltávolodással mi biztonságba kerülünk, például egy bántó személytől. És miután biztonságba kerültünk, utána tudunk megbocsájtani, átgondolni, hogy nekünk mi volt a szerepünk a helyzetben, a másiknak mi volt a szerepe a helyzetben, hiszen ugye mindig kettőn áll a vásár. És ez az, hogy mi biztonságba kerüljünk, hogy tudjuk, hogy már nem ér minket több bántás, az fontos ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni ezt az érzelmet.
Tehát mindenképpen a kulcs szó, a végső megoldás az, hogy átlássuk a helyzetet, végig gondoljuk, hozzunk esetleg olyan döntéseket, amik jó irányba viszik az életünket, biztonságba helyeznek akár minket, akár a társunkat, és hogy megbocsássunk.
A megbocsájtás az, ami a végső megoldás, a megbékélés, ami úgy tud megtörténni, hogy akár gondolatban, akár a valóságban a másik szemébe nézünk, és tényleg annyit mondunk neki, hogy ez fájt, ez nem esett jól, ennek nem kellett volna megtörténnie, illetve hogyha mi voltunk a bántó személy, akkor bocsánatot kérni, hogy sajnálom, megbántam, nem kellett volna megtennem. Ez az, ami nagyon jól tudja elősegíteni a megbékélést.
Tehát végső soron a harag mérgező érzéseitől, mert azért hosszú távon ugye beszéltünk arról, hogy ez nagyon negatív hatással van a lelkünkre is, meg a testünkre is, maga a haragnak a hosszú folyamata. Tehát a megbocsátás az az érzés, ami gyógyít majd bennünket és társunkat is.
Nagyon nehéz egyébként sokszor megbocsájtani. Akkor, hogyha átgondoltuk és eleget haragudtunk, akkor tudjuk ezt megtenni. Fontos viszont azt belássuk, hogy mikor jött el az időpont, amikor ideje túllépnünk a problémán, túllépni a saját fájdalmunkon, és azt mondani, hogy akkor kezdjük újra, akkor kezdjük másként, csináljuk másként.
Mi akadályozza ennek a megbocsátást? Mondod, hogy ez nagyon nehéz. A gyakorlat is ezt mutatja, hogy nagyon nehéz esetleg erre a megbocsátásra eljutni. Ugye gondolom akadályozza egyrészt, hogy nagyon kevesen gondolják végig tudatosan, hogy miért haragszanak rendszeresen, kevesen jutnak el. De mi akadályozza, mi nehezíti még a megbocsátást?
Lehet az, hogy valaki azt gondolja, hogy ha megbocsájtok, akkor gyengének tűnök. Túl büszke ahhoz, hogy meg tudjon bocsájtani, hiszen a jogos harag, vagy a jogos sértettség az egyfajta erőt is ad, egyfajta fölülemelkedést a másikon, akkor most én vagyok nyerő helyzetben, hogyha én most jogosan tudok haragudni. ez egy idő után lerombolja a kapcsolatot. Sokszor előfordulhat az is, hogy nehéz belátnunk azt, hogy valamit nem jól csináltunk. Ugye itt gondolhatunk arra, hogy az én képünk, az önérzetünk az, ami sérülhet akkor, hogyha azt belátjuk azt, hogy másképp kéne cselekednünk. Ilyen esetben fontos, hogy meglássuk azt, vagy rá tudjunk arra jönni, hogy az, hogyha belátjuk azt, hogy jobban is lehet csinálni, másképp is lehet csinálni, az erőt ad, és az akkor vagyunk erősek, hogyha merünk változtatni, hogyha ki tudunk lépni egy-egy helyzetből, egy-egy gondolati formából, egy-egy meggyőződésből, hogy lehet másképp is, lehet jobban is csinálni.
Hogy esetleg jobbá lesz az életünk, hogyha ezt a megbocsátás lépést megtesszük.
Pontosan. Nagyon fontos még a megbocsátásnál, hogy önmagunknak is meg tudjunk bocsájtani. Például, hogyha tényleg azt tapasztaljuk, hogy már évek óta rosszul csinálunk valamit, és be kell látnunk, ezután haragudhatok mondjuk magunkra is. És hogy fontos az, hogy ezen is túl tudjunk lépni, hogy eddig rosszul csináltuk, de megbocsájtok magamnak, mert most már jobban csinálom, most már jobban átlátom a dolgokat.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz nekem, arról az jut eszembe, hogy például akár itt Kiskunhalason is nagyon sok család szenved attól, hogy megsértették egymást az idő egy pontján, és ehhez a haraghoz halálukig ragaszkodnak. És mondjuk teljesen tönkre teszi a rokoni kapcsolatokat, mert attól kezdve nem beszélnek egymással, anya lányának, vagy esetleg távolabbi rokonok. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, amiről beszélsz szerintem, hogy egy idő múlva, hogyha rögzült ez a jogos sértettségérzés, vagy a szerintünk jogos sértettségérzés, akkor ez nagyon be tud tokozódni.
Ilyenkor megrekednek az érzelmek, megrekednek a kapcsolati folyamatok. Fontos ezt észrevenni, hogyha így ez irányba megy el a kapcsolat, hogy annyira haragszom, hogy már ki se tudok ebből lépni, hogy ennek a megoldása lehet a beszélgetés, a beszéd, hogy kimondjam, hogy ezt rosszul csináltam, te azt rosszul csináltad, itt megint, hogy így a másikkal szóba állni, és a másikkal a kapcsolatot fölvenni, és kimondani ezeket. Hogyha nem megy egyedül esetleg, mert annyira nehéz, meg annyira régóta ott van, akkor lehet szakember segítségét is kérni, akár családterápia, akár családkonzultáció, akár pszichológus formájában. Kérhetünk segítséget mediációs ülés formájában is. Ez arról szól, hogy egy úgymond békítő személy, egy semleges személyhez elmegy a két sértett fél, és ott egy nyugodt, kontrollált körülmények között tudják elmondani a saját problémájukat, haragjukat, azt, hogy mit szeretnének, és ez tud hozni aztán egy közös megelégedést. A mediáció célja az, hogy mind a két fél elégedetten távozzon az ülésről.
Ez akár végszónk is lehet, hiszen a harag tulajdonképpen az a feladata, hogy az életünket helyre rakja, és hát a végső cél az, hogy a magunk és a környezetünk élete is helyre legyen téve. Reméljük a szülők és a gyermekek is épültek beszélgetésünkből. Köszönöm Petrának, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Ez volt tehát a 153 lélekmód szülőtanoda mai adása, melyben Morvai Petra pszichológussal beszélgettünk a harag, a düh pozitív, illetve negatív hatásairól, legfőképpen arról, hogy mi a szerepe az életünkben, hogy tudjuk jól feldolgozni, hogy fejlődjön az életünk. Reméljük, sok hasznos információval szolgáltunk Önöknek. Hallgassák az ismétléseket, egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.